Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban vendégünk Szabó Renáta volt.
Szia Renáta, üdvözlünk itt a Vénusz Projekt epizódban. Karrier tanácsadóként, pszichológusként, mindfulness trénerként dolgozol. Hogyan kapcsolódik ez a három terület egymáshoz?
Sziasztok, először is köszönöm a meghívást. Másrészt én 2009 óta dolgozom pszichológusként, tanácsadó szakpszichológus vagyok. Tehát a pszichológiának azzal az ágával foglalkozom, ahol alapvetően egészséges emberekkel dolgozom, olyan változásteli fordulópontokkal, krízisekkel, amelyek minden ember életében alapvetően bekövetkezhetnek általában, és olyan helyzetek ezek, amiben már a szokásos megküzdési módok sokszor nem működnek. Ekkor fordulnak gyakran szakemberhez, és ezek a változásteli időszakok, ezek karrier területét is érinthetik, úgynevezett karrierkrízisek is vannak.
Igen, és ahogy ugye a honlapodon is írod, nagyon sokat foglalkozol fiatal felnőttekkel, karriertanácsadással, illetve hogy iskola pszichológusként is dolgoztál. Mi az, ami szerinted jel, vagy mi az, ami, igazából inkább az az első kérdés, hogy mi az, ami miatt erre specializálódtál?
Az kezdetektől fogva világos volt így előttem, hogy én tanácsadó, szakpszichológus szeretnék lenni. Nekem volt egy példakép, akihez én jártam még egyetemistaként, és ez nagyon tetszett, egy ilyen ifjúsági tanácsadóiroda volt. Nekem ez nagyon tetszett kezdettől fogva, tehát az egyetemen belül már a tanácsadás, életvezetési tanácsadás szakirányt választottam így célirányosan. Aztán kettőt kellett választani, akkoriban vezették be az iskolákba, hogy kötelező iskolapszichológust alkalmazni, úgyhogy a második szakirányom így a munkaerőpiaci igényekre reagálva, így az iskolapszichológia szakirány volt, és biztos voltam benne, hogy ez gyorsan munkára is váltható lesz majd, tehát hogy ezzel fogok tudni találni pályakezdőként is állást, ez így is lett, és hát már ott is alapvetően a kedvenc tevékenységeim az volt, amikor a pályaválasztási tréningeket, csoportokat, osztályfoglalkozásokat tartottam. Aztán célirányosan egy ilyen képzés, egy ilyen pályaorientációs tanácsadó képzést végeztem el akkor így az első munkaévem végén, ahol egy ilyen aha élmény volt, hogy na ez az, amivel így szeretnék foglalkozni. Onnantól pedig már így tudatosan ebbe az irányba kezdtem el orientálódni, munkát is így kerestem, meg váltottam ezek után. Vállaltam önkéntes munkát, például egy ilyen álláskeresőkkel foglalkozó egyesületnél helyezkedtem el, ahol így beleláttam ebbe a munkába, és abszolút megerősítette ezt az érzésemet, hogy ezt szeretném csinálni, és azután pedig már így építettem először ilyen Európai Uniós projektekben, vettem részt munkaerőpiaci tanácsadóként, álláskeresési tanácsadóként. Kb. 5 éve pedig egyéni vállalkozásban, magárendelésen foglalkozom hasonló témákkal.
Ahogy az ember nő fel, ez most furán hangzik, de hogy úgy lépkedtél te is a karrieredben, tehát abszolút elképzelhető, hogy nagyjából az a korosztály, aki iskolapszichológusként fordult hozzád, utána már karrierpszichológusként találkozik veled, amikor kikerül a munkaerőpiacra. Észrevettél valamilyen jellegzetességet ebben a korosztályban, vagy hogy úgy ámblok így a mai fiataloknál, akár iskolapszichológusként, akár most?
Magárendelésemben most jelenleg felnőttekkel foglalkozom alapvetően már. Tehát általában, akik engem fölkeresnek, olyan 18 és 40 közötti korosztály, nagy átlagban nézve. Tehát ők igen, fiatal felnőttek, illetve felnőttek, gyakran küzdenek a felnőtté válás nehézségeivel, hogy abszolút ezek jellemző témák, a munka, a munkahelyválasztás, ugye pályaválasztási tanácsadás, már ugye 16-18 éves kortól azért erre szoktak jönni, már így a középiskola végén. Aztán a pályára lépés, ugye már akar ezt megelőzheti akár a képzés során is, gyakran meg szoktak keresni, ahol elkezdenek egy irányban tanulni, de nem tetszik, csalódnak, nem látják, hogy ez hol lesz hasznos számukra így a munkavilágában, és akkor ott egy ilyen újabb átgondolás előzi meg aztán egy ilyen karrier döntést.
És van egyébként valami, ami bár ugye nyilván nem dolgoztál évszázadokkal vagy évtizedekkel ezelőtt, ami szerinted nagyon jellemző ebben az időszakban a mostani fiatalokra.
Igen, szóval, hogy tendenciaként azért azt látom, hogy szinte evidencia már a felsőoktatási továbbtanulás így a mai fiataloknál középiskola végén. Tehát, hogy ez az út az ilyen preferált sokszor, és ez sokszor azzal is együtt jár, hogy minden áron ugye diplomát szeretnének, vagy képzésbe kerülni, és nincs benne feltétlen tudatosság, hogy egyébként ez majd hova vezet el a munkavilágában. Tehát, hogy milyen munkakör, milyen konkrétumok felé, vagy milyen jövőkép várható így az adott területtel összefüggésben. És hát ezzel együtt jár egyfajta ilyen sodródás is sokszor, hogy nincs benne tudatosság, akkor egy ilyen sodródás, ha már elkezdtem, akkor megcsinálom, és akkor majd a végén kitalálom. Szóval nagyon nehéz így választani, hogy nincs, hogy is mondjam, tehát ez az önismereti rész, ez hiányzik már a pálya választásánál sokszor, hanem képzést választunk, egy intézményt, egy szakot, vagy egy felvételi tantárgyat, ahova majd így jó eséllyel bekerülhetünk, de hogy nem vesznek figyelembe olyan fontos szempontokat, mint hogy egyáltalán mi érdekel engem, milyen erősségeim vannak tényleg, milyen fontos szempontok, milyen értékek lehetnek még itt az, ami a munkával kapcsolatban, illetve hogy milyen konkrét munkakörökhöz vezetnek azért ezek a szakok, szakirányok majd. Úgyhogy ezeket kell sokszor aztán utólag megtenni, akik ugye engem fölkeresnek, azért nagyobb részt már felnőttek, legalábbis életkorilag, tehát hogy 18 évesnél idősebbek, és hogy aztán ezt a döntést írjuk át, vagy pótoljuk be, úgymond így idézőjelesen kicsit később, hogy akkor ránézzünk, most eltelt akkor már x év, mondjuk akár egy képzés is befejeződött, vagy még akár közben van, és akkor újra át kell gondolni, hogy akkor itt most ez a tapasztalat, amit most itt észlel, hogy ez a képzés, ez mondjuk nem kelthette fel egyáltalán az érdeklődését, akkor ezt hogyan tudná akkor aztán a munkavilága, vagy hogyan, egyáltalán merre tovább.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy én is azt veszem észre a környezetemben, hogy nagyon sokan a diplomát kvázi egy ilyen kötelező mérföldkőként fogják fel, nem pedig egy olyan dologként, ami előre viszi őket a karrierjükben, egy olyan irányba, amerre ők szeretnének menni. Hanna, nem tudom, hogy te is.
Viszont szerintem az egy nagy probléma, hogy nem igazán látjuk, hogy mi van a diplomák meg a szakok mögött. Mert hogy annyira tág a munkaerőpiac, meg annyira sok képzés közül lehet választani, és olyan nagyok az átfedések, hogy nem igazán tudjuk, hogyha valamit elvégzünk, akkor ott pontosan mit is fogunk tanulni, és ez később mire lesz jó.
Igen, tehát ezt abszolút tapasztalom én is, viszont azt sem gondolom, hogy akkor az, hogyha ebben nem volt ilyen tudatosság, vagy nem láttad például, hogy ez hova vezet, hogy akkor az mindenképpen rossz választás, mert nem így van. Mindig lehet módosítani is azért ezeken, tehát akár tényleg, ahogy mondtad, a szakirányválasztással, vagy a munkakörnek a tudatosabb megválasztásával, amiben már figyelembe veszed a saját egyéni sajátosságaidat. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez rosszul sül el, de hogy gyakran látom egyébként azáltal, hogy foglalkozok ugye a pálya elején lévőkkel is, meg a közepén is, végén is mondjuk, tehát sokszor látom, hogy az élet vagy a pálya közepén lévő pályamódosításban mondjuk gyakran megelőzte egy ilyen sodródás, vagy egy nem tudatos választás. És sokszor akár évek, évtizedek is eltelnek úgy, hogy hát nem tudom, most így ide kerültem, vagy itt volt lehetőség, nem tudom, ilyen munkát találtam, és benne ragadtam egyébként, és akkor a pálya egy pontján akkor szembenézek vele, hogy akkor most mi is van az elégedetlenségem hátterében, vagy akár egy esetleges kiégés hátterében, gyakran felfedeznek azért ilyen előzményeket.
Na és hát akkor csapjunk is bele. És akkor bele is csapok a közepébe, enyém lett a bónuszkérdés. Van-e olyan probléma vagy jelenség, amivel nők gyakrabban keresnek fel téged, és most így a munkaerőpiaci jelenségekre gondolok?
Nagyon gyakori a merre tovább kérdés nők esetében a gyerekvállalás utáni időszakban. Tehát ez kifejezetten gyakori így a tapasztalatom szerint, de egyébként érdekes módon nem csak nőkre jellemző ez a fordulópont így a munkavilágában egyébként így a gyerekvállalás körül, hanem akár férfiaknál is más hangsúllyal, de nagyon gyakran egy ilyen újra definiálása történik gyakorlatilag így az anyaság után, hogy akkor hogyan is illeszkedik az ebbe a jelenlegi életembe akkor majd a munka. Tehát egy ilyen újra tervezés történik sokszor, mert már más értékrend lesz feltétlen, más szempontok vezérelhetik mondjuk a munkahelyválasztást ebben az időszakban. Tehát ez kifejezetten gyakorinak.
Gondolom itt a más szempontok alatt értesz például olyanokat, hogy rugalmasabb munkahelyre irányuló elvárások, vagy rugalmasabb munkáltató, vagy mi lehet még?
Igen, tehát egyrészt így a munkaidő keretek, a részmunkaidős munkavégzés, az otthonról való munkavégzés, ezek kifejezetten fontosak lesznek, de nagyon sokszor látom azt is, hogy nagyon fontossá válik ilyenkor az önmegvalósításnak a munkában való megélése, ami nem az egyetlen forrása, de van, aki úgy tekint erre a fordulópontra, hogy most már tényleg olyannal szeretne foglalkozni, ha már egyszer dolgozni megy vissza, hogy azt tényleg szeresse, tényleg élvezze, amit csinál, mert úgy érzi, hogy ha egy stresszes munkába, egy ilyen nagy hajtásba térne vissza, akkor annak a családja látna kárát. És aztán sokan itt akadnak el, hogy jó, de egyébként mi az? Tehát, hogy ez a cél, hogy legyen a munka szerepe az életében egyfajta töltődés, egy önmegvalósítás, de itt sokan elakadnak, hogy jó, de egyébként mi az, ami számomra az önmegvalósítás jelenti, és hát erre nagyon egyedi válaszok szoktak születni.
Érdekes, vagy hát tök jó, hogy ezt így elmondod, mert pont mielőtt belekezdtél, gondolkoztam azon, hogy vajon ez a szülés utáni munkaerőpiacra való visszatérés egy pozitív vagy egy negatív változást jelent-e, hiszen ugye nagyon gyakran negatívként képezzük le, rövidebb munkaórák, beteg lehet a gyerek, akkor a nőnek otthon kell maradnia, ugye társadalmi normáink szerint, és hasonló problémák. Viszont közben, igen, ahogy mondod, ez a most tényleg azt fogom csinálni, amit szeretnék, vagy hogy egy új lehetőség. Tehát akkor ezek szerint mind a kettő benne van ebben?
Abszolút. Tehát, hogy, és ezek egyébként nem biztos, hogy ez egymással ellentétes, vagy összeegyeztethetetlen dolgok lennének. Sokszor az is okozza ezt az elakadást, hogy ezt nehéz kibogozni, ahol mindezek a szempontok megfelelnek, de azért mindenkire jellemző egyfajta preferencia sorrend, és ez fontos tudatosítani ezért ezeken a fordulópontokon, itt például, hogy egyébként mi a fontosabb. Nekem az a fontosabb, hogy sok pénzt keressek? Nekem az a fontosabb, hogy most részmunkaidőben dolgozhassak, vagy otthonról? Vagy az fontosabb, hogy használhassam a képességeimet? Vagy hogy jó társaságban legyek? Én sok anya számol be arról is, hogy azért lenne fontos például egy munkahely, kifejezetten nem otthonról végezhető munkát keresnek, szeretnének kiszakadni egy kicsit az otthoni légkörből, szociális töltődésre vágynak, amit a munka például meg tud adni, ennek jó terepe lehet. Ezzel semmi baj nincs, de fontos tudatosítani, hogy akkor lehet, hogy ez lesz az elsődleges szerepe átmenetileg. Tehát azt gondolom, hogy így a válaszok sokszor abból születnek, hogy azt fontos tudatosítanunk, hogy mit is jelent most így a munka a saját életemben. És ez azért változik, ez nem ugyanaz a válaszom erre, amikor pályakezdő vagyok, nem ugyanaz a válaszom erre, amikor éppen visszatérni készülök, és nem lesz ugyanaz, amikor már lezárni készülöm például az életemnek azt a részét, ami a munkával kapcsolatos. Szóval, hogy ennek az egyéni változását szerintem fontos követni.
Akik hozzád fordulnak azzal, hogy szeretnének pályát váltani. Ott mondjuk feltételezem, hogy van mögöttük egy olyan támogató háttér, ami ebben segíti őket, vagy ami biztosítja ezt nekik. Szerintem tök fontos lenne erről is beszélni, hogy mi minden kellhet ahhoz, hogy valaki ezt meg tudja lépni.
Persze. Tehát, hogy azért ez nem önmagában van sokszor. Tehát ez egy egyéni döntés valahol, de nyilván ez, hogyha valaki családban él, ezt a családi közegben is egyeztetések sora, és akár konfliktusok is, tehát, hogy ez egyfajta egyeztetés, egy konszenzus születik sokszor erről. Tehát, hogyha ezzel nyilván, hogyha egy nő visszatér a munka világába, akkor megváltozik a családi dinamika. Tehát akár kiesik idő, és az is egyeztetés kérdése, és nem feltétlen evidens, hogy akkor az anya fog hiányozni, például a gyerek betegsége esetén.
És ugye a szülést, vagy hát szülés utáni időszakot leginkább szokták még említeni, ami, vagy hát annak is az egyik okaként, hogy a nők még mindig kevesebbet keresnek, az egész világon, az Európai Unióban és Magyarországon is, mint a férfiak, 2019-es adatok szerint egyébként Magyarországon összesen 18%-kal. Ugye a gender pay gap, vagyis a nemek bére közötti különbség egy nagyon vitatott téma. Szerintem fontos kiemelni, hogy ez nem minden esetben azt jelenti, hogy akkor ugyanabban a pozícióban egy nő és egy férfi kevesebbet keres. Inkább arról van szó nagyon sok esetben, hogy a nők kevésbé jól fizető munkákat vállalnak, legyen itt szó szülés után részmunkaidőről, vagy kevesebb felelősséggel bíró munkáról, legyen szó hagyományosan nőiesnek mondott munkákról, mint mondjuk a tanárság, vagy a szociális szféra, vagy legyen szó, elfelejtettem, hogy miről lehetne még szó, szóval ezt a kettőt említem.
De azért azt még beszúrnám, hogy a bérszakadékot nyilván a betöltött pozícióval, az adott területtel, meg a foglalkoztatottsággal együtt érdemes nézni. De szerintem nagyon sokszor a gyakorlatban a bérszakadék csupán idézőjelben annyit jelent, hogy egyszerűen kevesebb a lehetőség. A nők sok esetben akár kevesebb plusz munkát tudnak vállalni, például az otthoni feladataik miatt, mert nincs, aki azt átvállalja tőlük, vagy mert hogy az alapvető társadalmi normák rájuk hárítanak egy csomó láthatatlan munkát. Másrészt talán munkáltatói oldalról eleve kevésbé feltételezik egy nőről, hogy ideje lenne a családja mellett bevállalni valami plusz lehetőséget. Úgy tudom, hogy például az akadémiai közegben ez egy tök gyakori jelenség.
És az is persze hozzá tesz szerintem, hogy nagyon sok olyan munka is van, amit jellemzően az alacsonyabb társadalmi háttérből érkező nők vállalnak el, például a takarítók munkája. Igazából most, hogy így befejezzük a kis monológunkat, és visszatérjünk egy actual kérdésre, pszichológiai szempontból mi az, ami így az eddig elmondottak képében, vagy tükrében a pay gap-et okozhatja?
Igen, szóval nagyon nagy téma, hogy ti is felvezettétek, szóval rendkívül sok ok van mögötte. Ennek az egyike például ez a részmunkaidős állás, hogy sokkal több nő vállal, tehát ilyen EU-s adat szerint nagyjából ilyen 30%, vagy hogy jó, ezt nem tudok most konkrét adatot, mert emlékeimből nem tudom felidézni, de hogy sokkal több nő vállal részmunkaidős állás, mint férfi. Egyrészt, másrészt ugye ez a családon belüli munka megosztás sokkal több fizetés nélküli, úgymond érzelmi vagy láthatatlan munkát vállalnak a nők. Tehát alapvetően mégis több munkát végeznek összességében, csak ennek egy része nem fizetett. Tehát ez az egyik oka a bérkülönbségnek. Nyilván akkor a fizetett munkára kevesebb idejük marad. Másrészt ugye itt a családi kötelezettségek is itt vannak, hogy nők tudnak szülni, tehát, hogy ők félbehagyják a karrierjüket, vagy a munkából kiesnek. Ez előre láthatóan. Így van, illetve, ahogy ti is mondtátok, sokkal több nő van ezekben az alacsony fizetésű ágazatokban, és ilyen EU-s adat szerint a bérszakadék 30%-a ezzel magyarázható igazából, hogy a nők túlprezentáltak ilyen alacsonyan fizetett állásokban, úgy, mint a gondozás, egészségügy, szociális szféra, és például sokkal kevesebb férfi van ezeken a pályákon, például a technológiai, tudományos, műszaki területeken viszont kb. 90% férfi dolgozik.
Van ennek valamilyen pszichológiai, mentális, agyi oka? Remélem nem az a válasz, hogy a nők kevésbé alkalmasak robotokat összeszerelni agyilag, de itt nagyon rázod a fejed, szóval tudom, hogy nem.
Nem, tehát ugye nincs biológiai, vagy ilyen előre meghatározott oka alapvetően. Nyilván ennek okai lehetnek itt a szocializációban, egészen visszamehetünk, hogy akkor akár a kisgyerekek nevelésében mit tekintünk fiús játéknak, meg lányos játéknak, akkor milyen tulajdonságokat erősítenek például a fiúkban, illetve lányokban. Tehát, hogy ennek ilyen okai is lehetnek, egészen messzire vezethetnek ezek.
Olvastam felmérést arról, hogy a nők egyébként a munkahelyükön is több láthatatlan munkát végeznek. Nem tudom, Lili nálatok például a szerkesztőségben ki szokott elmosogatni. És én imádom a kutatásokat, úgyhogy még azt is elmondanám, hogy több kutatás is igazolja, hogy a nők kevésbé mernek a jelenlegi munkájuk feletti állásokra jelentkezni, fizetésemelést kérni az úgynevezett impostor szindróma miatt. Renáta, szerinted ennek mi lehet az oka?
Impostor szindróma van, illetve amit mondtál, hogy a fizetésemelést amiatt nem kérnek, szerintem ez nem az oka az impostor szindrómán, hanem a tünete. Tehát, hogy egy megjelenési forma az, hogy már azért nem, mert hogy olyan alacsony önbecsülése van, és folyamatosan gyötrődik, kétkedik magában, alulbecsüli saját képességeit. Tehát, hogy ez vezethet aztán oda, hogy akkor nem mer a fizetésemelést kérni.
És impostor szindrómás mitől lesz valaki?
Sokféle gyökere lehet, tehát, hogy mint a pszichológiában oly sok mindenben, ebben is nagyon egyéni utak vannak, de azért vannak bizonyos tendenciák azért. Alapvetően az alacsony önbizalom, vagy önbecsülés, ez jellegzetes azért ebben az esetben, ebben a helyzetben. Sokszor vannak például negatív gyerekkori tapasztalatok, az ilyen teljesítmény elvárással kapcsolatban például, hogy olyan légkörben nőnek fel, hogy csak azt érik meg, hogy akkor erősítik meg a viselkedésüket, vagy akkor szeretik például őket, hogyha teljesítenek bizonyos elvárásokat. Akár az ilyen versengő légkör is vezethet, ahol egy testvére vagy egy közeli személlyel folyamatosan versengési szituációban van, ezt nem tudom szebben mondani, tehát egy ilyen versengő légkör jellemzi.
Sokat hivatkoznak egyébként az impostor szindrómára úgy, mint egy női idézőjelben betegségre. Ezt lehet mondani, hogy ez így van, hogy ez főleg nőkre jellemző, vagy esetleg inkább arról lehet szó, hogy kevesebb kutatás szól a férfiak impostor szindrómájáról, vagy egyáltalán a férfiak kevésbé merik bevallani, hogyha ilyen jellegű félelmeik vannak.
Igen, ez az utóbbi az én tapasztalatom egyébként, tehát nem tudnám, nincs statisztikám erről, de egészen biztos vagyok benne, hogy legalább annyi férfi számolt be hasonló érzésekről egyéni tanácsadás keretén belül, mint amennyi nő. Tehát ez nem speciálisan csak a nőkre igaz. Egyáltalán nem.
Kutatások alapján tudjuk, hogy munkahelyi környezetben viszont a nők sokkal inkább hajlamosak arra, és ez nem feltétlenül csak az impostor szindrómának lesz a tünete, vagy hát eredménye, hogy egyrészt nem kérnek fizetésemelést, másrészt alacsonyabb pozíciókra jelentkeznek, hajlamosak a saját képességeiket alulbecsülni, és rosszabb színben feltüntetni mind maguk, mind a munkáltatójuk előtt, míg a férfiak hajlamosabbak arra, hogy a saját képességeiket sokkal inkább felturbozzák, legjobb színben tűnjenek fel, és nagyobb önbizalommal vállaljanak el olyan munkákat, amik a képzettségük vagy a tapasztalatuk fölött áll egy kicsivel. Erre szerinted mi lehet a magyarázat?
A különbségre magyarázatot nem tudom, így egyetemes igazságot, szóval tapasztalatot tudok inkább, vagy gondolatokat megosztani igazából ezzel kapcsolatban. Tehát sokszor ugye, hogy mi van egy akadály hátterében, arra nagyon egyedi magyarázataink vannak. És ezek sokszor nem az objektív valóságot írják, hanem ezek gondolatok. Hogy mondjuk engem azért nem neveztek ki erre a pozícióra, mert nő vagyok, mert nem tudom, mert biztosan nem látták bennem a potenciált, hogy én erre alkalmatlan vagyok. És ez sokszor nem feltétlen igaz, hanem ezek gondolatok. És fontos ezeket felismerni, mert ezek ilyen önbeteljesítő jóslatok is lehetnek aztán, hogy akkor már azért nem jelentkezek, mert hogy amúgy biztos nem vagyok rá így alkalmas. Szóval ennek az egyik kulcs azt hiszem a reális önértékelés, aki tisztában van ugye a saját erősségeivel, és nyilván korlátaival is, tehát hogy nem feltétlen kell túlbecsülni, az önértékes nem azt jelenti, hogy akkor túl értékek, és csak pozitív színben tüntetjük fel magunkat, meg pozitívnek látjuk magunkat, hanem hogy azzal együtt is, hogy vannak korlátaink, azzal kapcsolatban is elfogadóak vagyunk, akár saját magunkkal is. Tehát, hogy ez az egyik kulcsa is szerintem ennek az impostor szindrómának való megküzdéssel is, hogy egy kicsit önegyüttérzőnek lenni, egy ilyen önegyüttérző attitűd magunkkal szemben, amiben lehet hibázni, lehet félni, az nagyon sokat segíthet.
Fordítva viszont akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha többet beszélünk arról, hogy a nők kevesebbet keresnek, az is lehet egy önbeteljesítő jóslat? Tehát, hogy az, hogy ennyire kihangsúlyozzuk ezt a problémát, szerinted lehet, vagy szerintetek, mert Hanna, a te véleményed is tökre érdekel, szerintetek lehet kontraproduktív?
Nem hinném, hogy ennek olyan oka lenne, hogy ez szóba kerül, vagy hogy erről beszélünk, és azért hangsúlyozott. Nyilván ez egy jelenség, szóval ez egyébként van. Ugye ennek objektív számai is vannak, ennek a bérkülönbségnek, tehát ez mérhető, és ez nem csak itthon igaz, hanem ez máshol is igaz, ez egy létező jelenség. Ugyanakkor, hogy ennek ilyen egyéni utai, meg egyéni megoldásai vannak, azt hiszem kulcs kérdés, így az egyéni jólétünk szempontjából. Tehát igen, ez egy társadalmi jelenség, és hogyha úgy tekintek rá, hogy igen, ez egy megváltoztathatatlan, erre nincs ráhatásom, tehát akkor tehetetlen vagyok, akkor így sodródom az árral, igen, akkor fel fog erősödni egy ilyen spirál lesz belőle, ugye akár érzelmileg, hogy folyamatosan akkor csökkent értékűnek érezhetem magam így a munka világában. Ugyanakkor, hogyha megtalálom azokat a pontokat, ahol én így hatni tudok a helyzetre, ahol mégis tudok egyéni megoldásokat találni, mert mindig van, szinte mindig van olyan helyzet, amiben mégiscsak van ráhatásunk, van, amit tudunk változtatni, és van egy kontroll a mi kezünkben is, hogy tudjuk irányítani. Igen, a társadalmat nem tudjuk egyénileg megváltoztatni, ahol sokkal nagyobb és komplexebb folyamatok vezethetnek. De azért vannak jó kezdeményezések. Például van az úgynevezett Lányok Napja nevezetű rendezvénysorozat, amit a Nők a Tudományban Egyesület szervez. A kifejezetten nők, lányok számára népszerűsítik, ismertetik meg ezeket a természettudományos, technológiai, műszaki, matematikai pályákat. Mert sokszor az is számít, hogy mennyire látnak ők például reális példaképeket ezen a területen, hogy dolgoznak nők egyébként ilyen cégeknél, és mit csinálhatnak ők.
Lilivel 2 évvel ezelőtt volt szerencsénk moderálni egy-egy panelbeszélgetést a Lányok Napján, nem azért, mert mi releváns STEM szakmákban szereplő példaképek lennénk, hanem mert moderálni szoktunk néha. Egyébként az én véleményem az szerintem nem releváns, azért is kérdezte szerintem a Lili, mert nemrég írtam erről a témáról egy cikket, de pont egyébként ott mondta egy társadalmi nemek kutató azt, hogy szerinte alapvetően a munkahelyeken uralkodó rendszerek vagy berendezkedések azok a bátor, nagy hangú embereknek kedveznek, akik oda mernek állni, megmerik mondani, elmerik kérni az árát, mernek nemet mondani, mernek igent mondani, és hogy alapvetően ezt az attitűdöt lehet, hogy inkább férfiakhoz társítjuk, és lehet, hogy egy nő szájából teljesen más, hogy hat egy ilyen viselkedés, mint egy férfitől, lehet, hogy amíg egy férfi bátor és bevállalós, addig egy nő mondjuk hisztis és picsog.
Ezt már nem mondta a cikkben nyilatkozó szakember, ezt én mondom. Te találkozol ezzel a jelenséggel?
Abszolút, tehát teljesen egyetértek ezekkel, amit mondtál, hogy egy önérvényesítés, tehát az tud jól lenni a munkaerőpiacon, és akár előre haladni, aki képviseli saját érdekeit. És ahogy mondtad te is, igen, bátor, határozott, meglátja, felismeri a saját igényeit, és annak hangot is ad, akár konfliktusokat is vállal, tud kezelni, szóval, hogy igen, ezek önérvényesítési és képességek.
És az lehetséges, hogy mondjuk nőként a neveltetésünk során jobban kiveszik belőlünk ez az önérvényesítés, mert hogy mondjuk azt tanuljuk meg, hogy hát a fiúk okosak, lányok szorgalmasak téma szerint, hogy jobb, ha egy lány csöndben van, és visszafogott, és nem hangos, és nem kér túl sokat.
Igen, abszolút. Ez az, ami ugye messzire vezet ebben a szocializációban, hogy hogy jutunk el odáig már. Tehát, hogy mindenki egy csomaggal, egy múlttal, egy szocializációval érkezik így a munkavilágába, és igen, ebben benne vannak ezek a gyerekkori, akár ilyen nemi sztereotípiákkal övezett tapasztalatok.
Én ennek egy másik oldalát is megnézném, pont a múltkor beszélgettem arról anyukámmal, hogy a mai világban viszont úgy tűnik, hogy egyre kevesebb szükség van a tradicionálisan férfiasnak mondott jellemzőkre, például erő, mert ugye a robotok nagyon sok mindent átvesznek tőlünk, vagy a gépek, és ezért, vagy hát nem csak ezért, de hogy közben ezzel párhuzamosan pedig egyre inkább előtérbe kerülnek a tradicionálisan nőinek mondott jellemzők, mint például empátia, mert az embereknek egyre nagyobb igényük van arra, hogy egy jó munkaközösségben legyenek, és hogy a főnökük ne csak üvöltözzön velük, hanem esetleg fordulhassanak is hozzá valamilyen problémával. Szerintetek változik ilyen szempontból az, hogy milyen vezetőket nézünk magunk elé, tehát változik ez a tendencia, amiről eddig beszéltünk, hogy esetleg elképzelhető egy olyan világ, ahol egy idő után sokkal inkább a nőiesnek mondott jellemzőket fogják értékelni a nyers erő helyett.
Nekem egészen megesett a szívem a szegény férfiakon.
Igen, és mindennek kell lenni ugye egy személyben, tehát, hogy kell lenni amúgy határozottnak és bátornak, és egyébként nekik például, igen, kell empatikusnak is lenni, és érzelmesnek, és
azért
segítőkésznek, és gondoskodónak.
De igen, szóval szerintetek elképzelhet, vagy tényleg ezek így előtérbe kerülhetnek?
Jó kérdés. Nem, ilyen tendenciát én nem mernék így ilyen előrejelzésbe bocsátkozni, de mondjuk munkahelyi légkörben azért ezek fontos tulajdonságok. És ugye van egy nagy túlkínálat szerintem a munka világában, vagy a munkaerőpiacon is sok szektorban. Tehát, hogy egyéni döntés választani, ugye, hogy milyen vezető mellett tud az ember például dolgozni, és ahol nyílt, őszinte kommunikáció tud lenni, ahol egyenrangú partnerként kezelnek, és nem aláfölé rendeltségi, ezt nem jól fogalmaztam, szóval, hogy nem ilyen hierarchiát hangsúlyozó, vagy ilyen hatalmi kommunikáció zajlik, tehát, hogy azokban sokkal könnyebb tartósan, hosszabb távon benne maradni. És igen, aki mondjuk olyan vezető, aki az erejét hangsúlyozza kifejezetten amellett, nem biztos, hogy ott tudnak maradni a munkavállalók.
Pont az lett volna a következő kérdésünk, hogyha amennyiben kijelenthetjük, hogy létezik munkahelyi szegregáció, diszkrimináció, üvegplafon, bérszakadék, akkor milyen felelőssége van, vagy lehet ebben a környezetnek, a munkáltatónak, a családnak, és mit tehetnek ők ez ellen? Mert ugye nyilván a saját egyéni felelősségünket felismerni is nagyon fontos, de azért az embert nem lehet a társadalomból kivenni.
Nagyon fontos, hogy hol találjuk meg így a saját ráhatásunkat így a helyzetre. Tehát, hogy mi az, amire nekünk van ráhatásunk egyénileg ebben a helyzetben. Tehát, hogyha beszélek a főnökkel például, hogy milyen terveim vannak, és hogyan képzelem el a jövőmet, hogyan tudnék előre haladni, és ő nem nyitott, sőt, felülről lefelé kommunikál, és vagy mondjuk ígérget, és aztán nem következik be, akkor újra és újra, ugye döntési helyzetbe kerülök, hogy akkor ezzel együtt tudok el, hogyha ezt nem tudom megváltoztatni, ugye itt a helyzetet, adott esetben például a vezető attitűdjét, akkor én ezzel együtt itt tudok-e maradni, el tudok-e köteleződni. Szóval, hogy mindig van választási lehetőség, és ennek a megtalálása szerintem így az egyéni szempontból fontos, de hogy munkahelyi, szervezeti szempontból is fontos lehet, hogy aki azt tapasztalja például, hogy folyamatosan elmennek, óriási a fluktuáció, akkor mennyire foglalkozik például azzal, hogy akkor ennek az okai mik lehetnek, milyen visszajelzések érkeznek.
Hogyha nagyon ilyen lényegre törően akarnék rákérdezni, akkor azt kérdezném, hogy és mi az, ami miatt, hogyha elmegyünk egy karrierpszichológushoz, akkor nőként több pénzt kereshetünk. De igazából arra irányulna inkább a kérdésem, hogy azokat az okokat, amiket felsoroltunk így az epizódban, hogy akár a nők kevésbé merik érvényesíteni magukat, vagy hogy más szakmákon helyezkednek el, ezeken mennyiben tudsz te dolgozni pszichológusként?
Ja, a karrier tanácsadásoknak sokszor azért ez az önismereti, pszichológiai fókusza van. Tehát, hogy megtalálni azt, hogy a saját referenciapontokat, ahol most tartok, ahol most vagyok, abban egyébként akkor mit hozok eddig, mi az, ami eddig történt, ugye itt a múltbeli tapasztalatokat hogyan építem be, és ezeket aztán hogyan használom fel. Hogyha tudok önreflexióval tekinteni ezekre a tapasztalatokra, amik akár nem csak pozitívak, hanem mondjuk negatív tapasztalatok is, de hogyha önreflexióval néznek rá, levonok belőle következtetéseket, akár tanulságot, akkor a saját fejlődésünk irányába tudjuk ezeket állítani, akkor azért elég szép történetek ki tudnak bontakozni. Sokat foglalkozunk a karrier tanácsadáson ezekkel az önismereti kérdésekkel, hogy mit is jelent számomra a munka, mit várok el tőle például, mi a célom a munkával, nekem személy szerint, és a munka célja, mi az én életemben. Vannak olyan élethelyzetek, amiben a pénzkeresés, és az lesz, hogy ez most csak egy munka, és nem itt keresem a minden boldogság forrását, hanem akkor ez most egy bevételi forrás lesz, és az az elsődleges, és az is teljesen adekvát, és rendben van. Ezt kell megtalálni, hogy nekem most egyébként mit jelent, és aztán ezt hogyan találjuk meg, azért ezen tudunk dolgozni.
Hát nagyon szépen köszönjük, Renáta. Még annyit létszi, mondj el, hogy akinek felkeltette az érdeklődését, a munkásságot, az hol, milyen platformokon tud megtalálni téged?
Van egy honlapom, egy magánrendelésem, itt az információk a szaborenata.hu honlapon vannak fönt minden.
És nagyon szépen köszönjük, Renáta, hogy beszélgettél velünk, szerintem egy csomó mindent tanultunk ebből a beszélgetésből.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.